A haláltól való félelem. Charles Haddon Spurgeon 3125. prédikációja. Elhangzott 1874. december 17-én Londonban a Tabernákulumban. Nyomtatásban megjelent 1908. december 31-én. Alapige Zsidók 2:15. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok valának. Igen, természetes dolog, hogy az ember féljen a haláltól, mert az ember eredetileg nem úgy volt teremtve, hogy meghaljon. Amikor Ádám és Éva először az Édenkertbe lettek helyezve, olyan helyzetben voltak, hogy akár egy milliárd évet is ott élhettek volna, ha megőrizték volna fethetetlenségüket. A bukás előtt nem volt oka az embernek, hogy féljen a haláltól. De most, hogy vétkeztünk, a romlottság magvait hordozzuk a testünkben, és elrendel dolog Istennél, hogy az emberek egyszer meghaljanak. Igen, és mintha a test tudná, hogy nem a menny eredeti határozata szerint van, hogy neki a földbe a férgekhez kell térnie, van benne egy természetes vonakodás a végső fekhelyére való vonulás iránt. És ez a halálfélelem, amíg természetes, nem rossz dolog. Tulajdonképpen egy igen magas célt szolgál az emberiség fenntartásában. Mert igen sok ember van, aki a halandó életnek véget vetne, ha nem létezne a haláltól való félelem. De életének önkezével véget vetni írtózatos cselekedet lenne. Azt bizonyítaná, hogy nem volt Isten gyermeke. Mert tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, amely megmaradhatna ő benne. Úgy értem, természetesen, ha egy ilyen cselekedetet valaki tudatosan visz véghez. Nem mondok semmi ítéletet azok felett, akik nincsenek értelmük birtokában, és akik ezért nem felelősek, s nem vonhatók számadásra azért, amit tesznek. De ha valamely ember értelmi képességgel követel öngyilkosságot, úgy örök élete felül semmilyen reményt sem táplálhatunk. Mégis sokan megtennék ezt, ha nem nehezedne lelkükre a félelem, hogy mi következik rájuk életük ilyen bevégzésétől. Így tehát láthatod, hogy a halálfélelem egy jó célt szolgál, és ez önmagában jó dolog. De igen könnyen átlépheti e helyesség határát, és átcsaphat arra a területre, melyben rosszá válik. És úgy hiszem, sok kegyes szemében van olyan halálfélelem, mely helytelen, mely igen rossz hatásokat eredményez a szívében. Jól tudjuk, hogy voltak, akiket a haláltól való félelem meggátolt a Krisztus megvallásában, s az ő teljes szívvel való követésében. Talán nem annyira a mi időnkben volt ez, mint inkább a mártírok korában. Akkor voltak bátor hithősök, akik készek voltak kínpadra, sőt mágiára is menni, vagy bármilyen kínos halálra, amit az akkori zsarnok hatóság elrendelt, és örömmel, diadal kiáltásokkal tették le életüket Jézus Krisztusért. Életük sem volt drága, ha őérette kellett meghalni. De voltak félénk lelkek is, akik visszariadtak egy ilyen próbától. Szerették az életet, és féltek a haláltól, különösen olyan rettenetes haláltól, amilyen rájuk ki volt mérve. Nos, egy ilyen vonakodás helytelen és bűnös dolog lenne közülünk bárkiben. Ha a haláltól való félelem által gyalázatot vonnánk Krisztusra, úgy halálos bűnnel lennénk vétkesek. Ha valaki elhatározza, hogy követi Krisztust, annak nem szabad saját életét jobban szeretnie a Jézus Krisztus iránti szeretethez képest, hanem késznek kell lennie, letennie azt azért, aki a kereszten életét adta értünk. A haláltól való félelem okozza egyes keresztényeknél azt, hogy sok szükségtelen szomorúságban van részük. Betegségben vannak és közel állnak a halálhoz, és ahelyett, hogy csendes és derűs lelkiállapotban lennének, amint illene hozzájuk, igen zaklatottak és levertek. Még akkor is, amikor egészségesek, ha megtörténik, hogy leülnek, és utolsó órájukra gondolnak, megterhelődnek és levertek lesznek. Nos, ez a szomorúság testies szomorúság, és ezt kerülnünk kell. Kerestünk kell az Úr kegyelmét, és kérnünk, hogy legyőzhessük, hogy ne vegyen erőt rajtunk a világ szerinti megszomorodás, mely halált szerez. Ez a haláltélelem igen gyalázatos, mert tiszteletlen Istennel szemben. Úgy tünteti fel őt, mintha bízhatnál benne jó időben, de nem a viharban. Szerinte bízhatsz benne, míg egészséges és erős vagy, de nem bízhatsz benne, ha elhagy az egészség és erő. De soha se feledjétek Dávid szavait. Ez a mi Istenünk a szabadításnak Istene, és az Úristen az, aki megszabadít a haláltól. Nagymértékben dicsőítjük Istent, amikor elmondhatjuk jóval együtt, ha megöl is engem, mégis bízom benne. Angol fordítás szerint és a régi Károli fordítás szerint. De ha félünk meghalni, akkor ez úgy néz ki, mintha nem lenne teljes bizodalmunk Isten iránt, vagy nem uralná szívünket az a teljes szeretet, mely kiűzi a félelmet. És ez a halálfélelem igen gyalázatosnak tünteti fel szent vallásunkat azok szemében, akik nem hisznek Jézusban. Az a nyugalom, melyel a keresztény várja élte végét, vagy épp az a szent öröm, melyel fogadja azt, az egyike azon dolgoknak, melyeket a hitetlenek nem tudnak felfogni, és még ha nem vallják is be, nagy mértékben hatással van ez rájuk, és gyakran vágyják szívükben megtudni azt az áldott titkot, mely képesíti a keresztényeket ilyen derűs lélekkel nézni utolsó földi napjaikra. Az a keresztény, ki derűsen fogadja a halált, egy élő prédikáció. Jobban védelmezi az evangéliumot, mint Butler és Pálé összes apologetikai munkái, s a többi keresztény írók bizonyságai, melyeket valaha csak lejegyezhettek. S ezért, kedves barátaim, Krisztus gyülekezete elveszti a védelmet, és a világ előtt elvésze bizonyság, ha mi a haláltól való félelem miatt zavarban vagyunk. E félelemnek nincs helye a keresztényekben, s ha mégis előfordulna, küzdeniük kell ellene, mindaddig, míg le nem győzik. Miért remegnénk, vagy félnénk meghalni? Ó, halandók, milyen gyáva férgek vagyunk mi! A halál a végtelen öröm kapuja, s mi mégis rettegünk bemenni oda. A fájdalmak, sóhajok, halálküzdelmek keblünkből elrettentik, s kiűzik lelkünket, s mi mégis visszariasztalánk azt e földi életre. Annyira beleszerettünk testünkbe, ez agyat börtönbe. De hogyan szabadulhatunk meg e félelemtől? Kérdezi valaki. Nos, soha se próbáljunk megszabadulni tőle úgy, ahogy sokan teszik, hogy teljesen megfeledkeznek a halálról. Így élni a veszendő barmokhoz hasonló élet lenne. Ők rövid életüket leélik itt, anélkül, hogy valamivel is törődnének a megfogható jelenen kívül. Az ökör és a jó úgy megy a mészárszékre, hogy képtelen a jelen életen túl látni. De én nem szeretnék lelki békét azáltal nyerni, hogy leereszkedem ezen néma, bamba, barmok szintjére. De mégis sok ember van, akiknek egyetlen békéjük ilyen gondatlanságból származik. Márpedig nyavajás béke az, amely nem képes elviselni az elemzést és megfontolást. Hiszen ismerünk embereket, akik elég merészek a társaságokban, sőt, képesek még káromolni is Istent. De zárd csak magukra őket egy szobába, s kényszerítsd őket, hogy magányukban csak egyetlen órát gondolkozzanak, s ennél nagyobb nyomorúságra nem is ítélheted őket. Nem képesek elviselni a jelenlegi örömeiktől való elválás gondolatát. Egy más világra való átkelés olyan veszélyes vállalkozásnak tűnik számukra, hogy mindenestől igyekeznek elfelejteni, és szemeiket behunják ez élet utáni minden gondolat iránt. Nos, a keresztények nem ilyen módon keressik a haláltól való félelmük feletti győzelmet. Ők értelmesen gondolkoznak, és vágynak folyton gondolkodni, megfontolni, és helyesen ítélni a jövő felől, épp úgy, mint a jelen felől. Kívánnak-e halandó állapoton túllátni? Fényesebb látásért és világosabb látomásért imádkoznak, és nem szükség szemeiket behunniuk a jövő felé, bármit tartogasson is az a számukra. Megpróbálok most választ adni három kérdésre e halálfélelemmel kapcsolatban. Először, hova kell forduljunk, hogy megszabaduljunk tőle? Másodszor, hogyan kell gondolkozzunk, s milyen megfontolások segítnek minket annak legyőzésében? És harmadszor, mit kell tennünk, hogy győzedelmeskedjünk felette? Először tehát, hová kell néznünk, hogy megszabaduljunk a halálfélelemtől? Szeretteim, a válasz erre az, hogy oda kell folyamodnunk ezért is, ahová kell fordulnunk mindenért, és pedig az Úr Jézus Krisztushoz, mert nincs igazi szabadulás a halálfélelemtől, csak azáltal, ha felnézünk arra, akinek halála a halál halálát képezi. A textusunk előtti igevers világosan sugallja ezt, amikor azt mondja, hogy Jézus Krisztus emberré lett, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Nos, hogyan veszi el Krisztus tőlünk a haláltól való félelmet? Először is azáltal, hogy elveszi tőlünk a bűnt, mely a halál fullánkját képezi. Bűnbocsánatot nyerve halni meg, elfogadottanom a szerelmesben, valójában nem is meghalás, hanem csak elköltözés e világból az Atyához. Tulajdonképpen a meg nem bocsátott bűn az, mely nehézé teszi, hogy fejünket a halálos ágy párnájára hajtsuk. De amikor a bűn megbocsátatik, és tudjuk, hogy ez megtörtént, és tökéletes békénk van Istennel, úgy akár vágyódhatunk is az élet amaz utolsó estéjére, hogy elérkezzék már, s hogy levetkőzzünk és elaludjunk Jézusban. Szeretteim, legyetek bizonyosak a bűnbocsánat felől. Igyekezzetek elhivatásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni. Nyerjetek bizonyosságot afelől, hogy Jézus Krisztus ezen szavai rátok is érvényesek. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki hisz én bennem, örök élete van annak. Alapozzatok, s nyugodjatok meg teljesen azon az áldozaton, amelyet ő egyszer felajánlott a kereszten, amikor teljes engesztelést végzett mindazokért, akik csak hisznek benne. Értsétek meg, hogy ő megmosott titeket az ő vérében bűneitektől, és királyokká és papokká tett titeket Istennek. És akkor nem tudom elképzelni, miként lehet továbbra is halálfélelem bennetek. Ha a bűnre bocsánatot nyertem, úgy biztonság a részem. A halálnak nincs több fullánkja ezen kívül, érzem. A törvény bár kárhoztató erőt kölcsönöz a bűnnek, de Krisztus az én megváltóm, halálával mindent megfizetett. Továbbá Krisztus megszabadított téged a halálfélelemtől azáltal, hogy megváltoztatta magát a halál természetét. Tudjátok, mit mondott Mártának, aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. És a hívők sohasem halnak meg olyan értelemben, mint ahogy mások meghalnak. Mások azért halnak meg, hogy elszenvedjék a bűn büntetését. De ami minket illet, érettünk azt a büntetést Krisztus elhordozta. Minden vétkünk és hamisságunk őre jár vettetett, és az azokért járó büntetést ő mind elhordozta. A halál a hívő számára nem büntetés, hanem egy kibontakozás ez időleges állapotból egy másik, magasabb rendű állapotba. Azon burok széttörése, mely most még fogva tart minket. A kötél elszakítását jelenti, mely a hajót a parthoz köti. A lánc eltávolítását, mely a sast a sziklához szorította. A halál felszabadít minket úgy, hogy szárnyalhatunk a fény és szeretet azon földjére, hol Jézus van, amint John Newton énekli. Képzeletem hiába erőlködik lefesteni a halál utáni jelenetet, a dicsőséget, mely körülveszi a szentet, amikor lelkét kileheli. Egy gyönge sóhaj, s a bilincs széttörve, alig tudjuk kimondani vége, s a készséges lélek már is elfoglalja a lakóhelyét a trón közelébe. A halál a hívő számára nem egy kivégzés, hanem ez az ő felszabadulása, a szolgasságból való felszabadulás és az Isten dicsőségébe való bebocsátatás. Krisztus elvette a halál félelmét azoktól, akik igazán ismerik őt, azáltal, hogy biztosít minket arról, hogy lelkünk nem hal meg, és nem alszik ki, nem szűnik meg létezni. Egy éltető törvény van bennünk, amint ő megmondta, mert én élek, ti is élni fogtok. Utolsó ünnepélyes kijelentéseinek egyike ez volt. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet. Mi nem bánkódunk a Krisztusban elhunytakért úgy, mint akiknek nincsen reménységük, mert tudjuk, hogy ők örökre az Úrnál vannak. A testből elköltöztek, és az Úrnál vannak. Ez az isteni kijelentés mindazok felül, akik élő hitáltal Krisztus Jézusban vannak. Mivel tudjuk, hogy lelkünk sohasem hal meg, ezért nem félünk a lelkek világába belépni. Aztán ott van a keresztény hitam a vezértanítása, mely nem volt felfedve az embereknek annak teljességében Jézus eljöveteléig. A test feltámadásának tanát értem. Hisz emiatt van minden félelmünk. Rothadás vár rá, földé lesz, és férgeknek jut örökségül. És igen nehéznek tűnik, hogy ezek a szemek, melyek látták a világosságot, vakságra jussanak a földben. Hogy ezek a kezek, melyek az Úr szolgálatában serénkedtek, tehetetlenül pihenjenek a sírban. S hogy ezek a végtagok, melyek az aránda kösvényt rótták, nem lesznek képesek többé megmozdulni. De bátorság, hívő, testet fel fog támadni. Az meg lehet, hogy földbe lesz helyezve, de a föld nem tarthatja fogva. A természet szava halálra szólít, de a mindenható szava új életre kelt. Mert trombita fog szólni, s akkor a szentek testei feltámadnak, a csendes agyak porlepte ágyaiból az örökké tartó nap dicső birodalmára. Ez a mi vigaszunk, hogy miként Jézus Krisztus meghalt és feltámadt a halálból, úgy azokat is, akik Jézusban elaludtak, Isten előhozza, ő vele együtt. Nos, ha ilyen kettős vigasztalással bírunk, lelkünk és testünk számára, mire lehetne még szükségünk? Eként feltártam előttetek, hogy a halálfélelem legyőzésére Jézus Krisztusra kell nézzünk. Látnunk előtt a kereszten, amint engesztelést végzett értünk. Feltámadásában, feltámadva értünk. A dicsőségben, amint otthonunkat birtokba veszi és lefoglalja számunkra, és az Isten jobbján helyet készít nekünk. Minden hatalmat birtokolva, és úgy használva azt, hogy bennünket az ő örök országába vigyen, s hamarosan visszajöjjön az utolsó napok minden dicsőségével, hogy feltámassza övéit a halálból, ha csak nem lesznek élve az ő eljövetelekor. Ő az, aki győzelmet vesz értünk a halálfélelmen. Ő az, akire kell néznünk, nézvén Jézusra. Szemeitek legyenek szüntelen ráfüggesztve, s akkor nem lesztek a halálfélelem rabjai. És most második fejezetként nézzük meg, miről kell gondolkozzunk, hogy további segítséget nyerjünk e halálfélelem legyőzésére. Először is emlékezzünk arra, hogy ha meg kell halnunk, nem nagyobb dologra hivatunk annál, mint amit Jézus Krisztus is megtett előttünk. Amikor testem leszáll a sírba, nem az lesz a sír velem első lakója. A szentek milliárdjai voltak ott már, előbb, és mindenek felett a szentek mestere és ura ott aludt a sírban. Emlékeztek, hogy Jézus ott hagyta a keszkenőt összegöngyölítve, hogy a sírók használhassák könnyük felszállításában. De a gyolcs lepedők, melyekbe be volt göngyölve, együtt maradtak érintetlenül, úgy, hogy a mi utolsó ágyunk jól megbetett legyen, hogy utolsó hálószobánk kellékeinél ne legyen hiány. És ami ennél is több, a Jézus drága teste ott pihent, és beillatosította azt a helyet lent. Hát nem olyan kell legyen a szolga, mint az ő ura? Kívánhat-e többet? Ha a király maga ezt az utat járta, úgy az ő testőrei, katonái, társai, félve vonakodnának ugyanazon ösvényen végig menni? Nem, szeretteim! Amint követitek a megfeszített nyomát az arimatéi József sírjához, ti magatok biztonságban járhattok ott. Ha a nyáj lábnyomai gyakran bátorítottak bennünket, mennyivel inkább a pásztor nyomdokai? Ezért hát, hívők, ne féljetek meghalni, mert Jézus is meghalt. És emlékezzetek arra is, hogy a halál nem választ el minket a Krisztus szerelmétől, sem Krisztustól magától. Ő velünk van most, és velünk lesz akkor is. És a halál után vele leszünk mindenkor, örökre. Ő szeret minket most, és szeretni fog holnap, szeretni fog egész életünkben, szeretni fog a halálban, és szeretni fog egy örökké valóságon át. Ezt az igazságot hirdette Pál, amikor ezt írta: meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Isten szerelmétől, vagy ami Urunk Krisztus Jézusban van. Aztán azt írja a keresztény birtokának egyik leltározásakor: akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek. Így hát a halál is a tietek, ha ti Krisztus Jézusban vagytok. Ha a halál fájdalmai elválaszthatnák a Krisztus misztikus testét az ő fejüktől, akkor valóban halál lenne. Ha a gyászos szomorúság éket verne a Jézus szíve és az ő választottainak szíve közé, akkor méltán retteghetnénk a haláltól. De nem így van. Ha a halál valami különbséget eszközöl számunkra, akkor ez csak annyi, hogy a kötelék, mely egyesít minket Krisztussal most, még erősebbé válik, és a Krisztus kinyilatkoztatása még ragyogóbb lesz, és Jézus még közelebb és még drágább lesz számunkra e földről való eltávozásunk után, mint ahogy volt valaha is azelőtt. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Továbbá emlékezzünk, hogy a halál nem fog elválasztani minket összes barátainktól sem. Elveszi a feleséget a férjétől, és a gyermeket az édesanyjától. És magunk mögött kell hagynunk sokakat, kik bajtársaink voltak az élet harcában. De különösen részedre, ki már öregszel, egy igen vigasztaló gondolat kell legyen az, hogy talán legjobb barátaid többnyire immár átkeltek a folyón. Ha összeszámlálnád azokat, akik gyermekségettől fogva drágák voltak neked, úgy találod, hogy többségük már előtted átkeltek, amint te előre haladtál éveidben. És vannak ott fenn némelyek, természetesen jó messze Urunk mögött, akik a legdrágább barátaink közt lesznek, akiket csak szeretnénk meglátni oda át. Az anya megtalálja csecsemőjét, aki egy rövid időre kezére bízatott, és azután elragadtatott a mennybe. Ott fogjad látni biztonságban a parton. És a nagyszülők, meg a szülők és testvérek, nővérek és sok-sok gyülekezeti tag, akikkel közösségben együtt mentünk az Úr házába, mind-mind ott lesznek, készen állva, hogy üdvözöljenek minket, amikor mi, mint új érkezők, belépünk a mennyei városba. Ne emészen hát a halálfélelem a lenti szeretteitektől való elválás miatt, hanem inkább örvendeztessétek szíveiteket a fenti barátaitokkal való áldott viszontlátás és egyesülés biztos kilátásával. Meg lehet, hogy bánattal tölt el, hogy egyeseket hátra kell hagynotok, de gondoljatok az előrement szeretteitekre, és újongjon szívetek, amikor arra gondoltok, hogy az elsőszülöttek seregéhez fogtok járulni a mennyben, akiknek nevei fel vannak írva az élet könyvében. Újra mondom, vigasztaljátok egymást a beszédekkel. Aztán úgy hiszem, a halálfélelemnek el kell távoznia tőlünk, amikor megfontoljuk, hogy elköltözésünk egy kegyelmes válasz lesz számos eddig elmondott imádságainkra. Nem vagyok biztos, hogy mindig helyesen tesszük-e, amikor ilyen szavakkal énekelünk, mint Atyám, vágyom, sóvárgom látni a te lakhelyed. Én emlékszem egy prédikátorra, egy idős barátomra, aki egy vasárnap reggel felment a szószékre, és elolvasta ezt az énekverset. Atyám, úgy sóvárgom látni mennyei házadat. Kívánom itt hagyni már földi sátramat. Trónodhoz űz a vágyam, én Istenem, Uram. S amint kimondta a szavakat, leült a székre, hátrahanyatlott, és elment, hogy örökre Istenével legyen. Ne merészeljünk mondani vagy énekelni ilyen szavakat csak akkor, ha teljesen fel vagyunk készülve egy ilyen hirtelen változásra, mint ami bekövetkezett az én idős barátomnál. De milyen gyakran könyörgünk azért, hogy megszabaduljunk a próbáktól? Nos, akkor megszabadulunk tőlük. Milyen gyakran könyörgünk, hogy megszabaduljunk a bűntől? Akkor szabadulást nyerünk tőle. Mennyit imádkozunk azért, hogy megszabadítassunk a kísértéstől? És akkor ez is bekövetkezik. Kértük, hogy válhassunk Jézushoz hasonlóvá, és akkor ez is valóság lesz. Imádkoztunk, hogy tisztább látást nyerjünk felőle, és akkor ez is meg lesz. Szinte minden kérésünk, kivéve ezt, hogy az egész föld legyen teljes a te dicsőségeddel, lényegében nem fejez ki többet, mint ha ezt mondanánk, hadd lehessünk ott, ahol te vagy. És halálunk által fogja az Úr megválaszolni imáinkat. Amikor csókot lehel ajkunkra az ő kedves ajkaival, lelkünket fogjulejti, s ott találjuk magunkat, ahol örökké teljes fényben szemlélhetjük áldott dicsőségét. Nos, ha a halál az igazi válasz imáitokra, akkor miért kellene rettegnetek tőle? Emlékezzetek arra is, hogy a halál különleges vigasztalások kíséretében jelenik meg. Emlékszem nagyapám egy prédikációjára, mely serdülőkoromban emlékezetembe vésődött, és most is frissen él bennem. A textusra nem emlékszem, de a tárgya ez volt, kegyelem a szükség idején. És az első rész végén a tisztelt öregember ezt mondta, de van egyfajta kegyelem, amire nincs szükségetek. Aztán végigment a második fejezeten, feltárt egy másik kegyelmet, és újra azt mondta, de van egyfajta kegyelem, amire nektek nincs szükségetek. Volt vagy öt vagy hat pontja beszédének, de mindegyik végén ezt mondta, van egyféle kegyelem, amire nincs szükségetek. Mind elkezdtük találgatni, vajon mit akart ezzel mondani. S végül ezzel a megjegyzéssel fejezte be beszédét. Nincs szükségetek a meghalás kegyelmére, míg a meghalás pillanata el nem érkezik. Nagy igazság volt ebben a megállapításban. Mondhatom magamnak, érzem-e most, hogy meg tudnék halni békésen, vagy épp diadalmasan? Feltehetném a kérdést, ha akarom, de nem lenne becsületes kérdés, mert még nem hivattam arra, hogy meghaljak. Mégis a tapasztalat és mások megfigyelése rávezetett, hogy higgyem, hogy az a rendkívüli kegyelem általában az utolsó órában adatik meg a hívőknek. Tanúja voltam sokszor, hogy akkor a félénk sokkal bátrabbá válik a legerősebbnél. Láttam, hogy a visszahúzódó merészebb lett a bátornál is. És ismerek egyeseket, akik bár csak nem némáknak tűntek előbb, páratlan világossággal tettek bizonyságot. És láttam olyanokat, akiknek arcuk természetfeletti örömtől sugárzott, akik előbb a kételkedők és remegők közt tűntek fel a Krisztus családjában. Valóban, azokban a pillanatokban Krisztusról sokkal világosabb kinyilatkoztatások, különleges felfedezések, jelenlétének mélyebb megtapasztalásai, a tőle áradó szeretet mélyebb kiáradásai, dicsőségének még ragyogóbb feltárulásai adatnak nekünk, mint amit valaha is átéltünk azelőtt. Amikor a test erős, gyakran olyan, mint egy vastag fal, mely kizárja a világosságot. De amikor eljön a betegség és megrázza bérelt lakásunkat, nagy hasadásokat, repedezéseket csinál a falon és tetőn. És ezeken a repedezéseken a világosság beőzönlik sokkal jobban, mint azelőtt. Én sohasem tudok már kételkedni szent hitünk igazsága felül, vagy megtagadni a vallás valóságát, miután oly sokszor tanúként álltam az Úr gyermekeinek halálos ágyánál. Beszélhetek nektek egy testvérnőről, aki épp ezen a héten halt meg, s aki sokáig tagja volt egy gyülekezetnek. Nem volt már tudatánál utolsó óráiban, de mielőtt eszméletlen állapotba került, bizonyára nagy öröm lett volna mindegyikőtök számára látni őt. Szinte szünet nélkül kérte mellette levő barátait, hogy énekeljenek neki ilyen énekeket, mint Bizton a Jézus karján. Ameddig tehette, ő is énekelt a többiekkel. Az övéket felülmúló örömmel, az ének valódi átélésével. Mert a többieket bánat fogta el a gondolatra, hogy elveszítenek valakit, akit szerettek. De ő sugárzott az örömtől abban a tudatban, hogy hamarosan látni fogja azt, akit lelke oly erősen szeretett. Úgy hiszem, az életben nincs olyan öröm, mely az elköltöző hívők örömével felérne. Ellátogathattok a bolondok oduiba, ha akartok, és öröm után nézhettek ott, de nem találtak olyan örömet, ami méltó lenne a birtoklásra. Elmehettek a királyok palotáiba, elmehettek a menyegző termekbe, mehettek oda, ahol egészség, erő, hírnév és hatalom szítja a világi vigasságot. De mégsem találtok olyan mély, erőteljes örömet sehol, mint amilyet találni fogtok abban a szobában, ahol a halálveríték ott van a hívő homlokán, de a menny dicsősége fénylik az arcán. Hallottam egyeseket, akik azt mondták, hogy érdemes volt érni már csak azért az örömért is, amit a halál szélén éreznek. Ezért nincs oka egy kereszténynek a haláltól félni, ha ilyen dicső tapasztalat vár rá. De nem is annyira a meghalás öröme az, ami képes megvigasztalni minket, mint inkább az élet, ami a halál után vár ránk. Én nem szeretem, amikor a testvérek ez igének csak az első részét idézik, és elhagyják a második felét. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. De nekünk az Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket vizsgál, míg az Isten mélységeit is. A keresztények tudják, hogy van egy kibeszélhetetlen és örök öröm, ami osztályrészük lesz nem sokára, mihelyt eltávoznak-e világból, hogy az atyánál legyenek. Joggal énekeljük már most. Gátolhatják bár kételyek s veszélyek haladásomat, csak egyre édesebbé teszik a mennyet, ha bevégzem utamat. Jöjjön öröm vagy bánat, s történjék bármi velem. Egy óra Istenemmel kárpótlást ad majd mindenért a mennyben. Milyen benyomást fog nyújtani, s milyen érzelmeket fog kelteni az első óra a mennyben? Nem próbálom lefesteni, rátok hagyom, hogy elképzeljétek. De milyen érzés fog eltölteni, amikor megértitek, hogy nem csak egy órára, vagy egy napra, vagy épp 70 esztendőre lesztek ott, hanem örökkön örökké? Arról, aki győz, azt mondja Krisztus, hogy többé onnan ki nem jő. Áldott és boldog lesz örökkön örökké az ő ura jelenlétében. Az igazak elmennek majd az örök életre. Vedd el ezt a szót, hogy örök, és ezzel elvetted mindenünket. De amíg ez megmarad, a mennyei boldogság olyan tény, mely örökkön örökké fog tartani. Nem tudok most részletesen szólni mindenről. De kérem s buzdítom Isten minden egyes gyermekét, hogy elmélkedjenek sokat e vigasztaló tárgyakon. S akkor bizonyára segítséget nyernek a halálfélelem legyőzésére. És most harmadszor fontoljuk meg, mit kell tennünk, épp úgy, amint láttuk, hogy miről kell gondolkodjunk, annak érdekében, hogy legyőzhessük a halálfélelmet. s azt mondanám először is, hogy halljunk meg minden nap. Minden nap halál révén állok, mondja Pál apostol. S az az ember, aki a meghalást minden nap gyakorolja, aki annak mint egy főpróbáját elvégzi, nem kell félni a valóságtól, amikor az bekövetkezik. Bölcsen tesszük, ha gyakran beszélünk utolsó óránkról, ha megbarátkozunk e világból való eltávozás gondolatával. Minden este, amikor ágyba térünk, újra át kellene gondolnunk a halált. Letesszük ruháinkat éjszakára, épp úgy, mint ahogy le fogjuk tenni testünket a halálban. Szeretem ezt a hasonlatot, különösen szombat estére alkalmazva, mert akkor levetjük hétköznapi munkás ruháinkat, s félretesszük, s elalszunk, s aztán reggel ott van vasárnapi öltönyünk elkészítve számunkra. S micsoda csodálatos vasárnapi öltözetet kapunk, amikor felserkenünk reggel a mennyben, s felöltözünk fehér, finom gyolcsba, tiszta fehér lesz az, mely a szentek igazságos cselekedete. Tehát halljunk meg naponta, testvéreim, legyen szokásunká ennek gyakorlása. Emlékszem egy idős keresztény hölgyre, akinek szokása volt mondogatni, hogy belemártotta lábait a halál Jordányába minden reggel, mielőtt hálószobáját elhagyta. Úgyhogy nem érte váratlanul a hívás, amikor tényleg felszólítatott azon átmenni, mert annyira hozzászokott már a mindennapi meghaláshoz. A következő tanács, amit adok számatokra, az, hogy tartsatok mindent lazán ezen a földön. Sok birtokkal és barátokkal rendelkeztek, vigyázzatok, hogy ne kapaszkodjatok túl szorosan beléjük, mert ott van a veszély, mely mindet érinti. Amint valaki egyszer megegyezte egy gazdag embernek, aki őt elvezette parkjaiba és szebbnél szebb kertjeibe: ó, uram, ezek olyan dolgok, amelyek nehézé teszik az embernek a meghalást. A szegény embernek kevesse van, amit maga után hagyhat, s amikor elmegy, nem emészti olyan bánat, mint ami a tehetetlen harácsoló gazdagot elfogja, vagy azt az embert, aki földjeihez földeket szerzett, gazdaságához újabb gazdaságot, míg magának tudhatta az egész földet azon a vidéken, ahol élt. Itt kell hagynom, itt kell hagynom, hangzott gyakran a fösvény kiáltozása, amint próbálta erszényét haldokló ujjaival szorosan tartani. Ó, szeretett testvérem, tarts mindent csak lazán! Ne feledd, hogy egy haldokló világban vagy, s körülötted minden olyan, mint te, ányszerű és mulandó. Ne rakj fészket itt úgy, mintha örökre itt maradnál. Mi úgy kell élnünk-e világon, mint utasok egy fogadóban. Volt egy jó püspök, aki azt mondta, hogy szeretne egy fogadóban meghalni, mert úgy érezte, az lenne egy találó körülmény, úgy szó szerint, mint lelki értelemben. És valóban ez az a lelkület, melyben a keresztényeknek élniük kell itten. Az ember egy éjszakát eltölteni megy egy fogadóba. Nem emészti magát, ha a szoba nem teljesen az ő ízlése szerinti, mert reggel úgy is elhagyja. Te is, hívő testvérem, csak egy fogadóban vagy itt. Ne emésztődj hát az itteni kellemetlenségekért, mert reggel úgyis itt hagyod, és alapodhatsz rá, hogy atyád hintaja az ajtónál lesz a megfelelő időben. Ezért hát csomagolj össze, s mindennel légy kész a távozásra. Ne vásárolj össze minden felesleges holmit, mert nem viheted úgyse magaddal. Érd be kevéssel, és légy készen minden tekintetben. És nagyon jó teszed, ha amennyit csak tudsz, előre küldesz magad előtt. Valaki azt mondta a minap, hogy a legjobb utazási mód szerinte az, ha minden csomagodat előre küldöd egy podgyászkocsiban, s aztán te magad egy első osztályú gyorsvonaton utazol kényelmesen. Aztán megmagyarázta, hogy úgy érti, hogy amennyit csak tudsz, adnod kell a szegényeknek és Isten gyülekezetének, és így előre küldöd a podgyászkocsin. Amit elköltöttem, azt már elfogyasztottam, mondta valaki. Amit megtartottam, azt elvesztettem. De amit másoknak adtam, az ma is megvan. És valóban így van, amikor a hívők meghalnak. Továbbra is övék, amit Istennek és az ő szegényeinek adtak. De kié lesznek, amiket hátrahagynak? Talán valami hálátlan örökös fogja vétkesen elpazarolni. Gyakran elgondolkodom a gazdag ember temetése és a szegény ember temetése közötti különbségen. Miről gondolkoznak a fösvény fiai és leányai? Legfőbb gondjuk az, hogy idejében hazaérjenek, hogy hallhassák a végrendelkezés felolvasását. De amikor a szegény meghal, egészen más a helyzet. Ott van a leánya, Janka, ki dolgozni van. Hozzájárul valamivel a temetés költségeihez. Aztán ott van a fia, Jani, kinek felesége és 4 vagy 5 gyermeke van, de megszorítja magát, és ő is hozzájárul valamivel. A gyerekek mind tesznek valamit egymás segítésére. És őszinte könnyeket ejtenek a szegény öregemberért, mert semmiük sincs, amit nyerhetnének az ő eltávozásán. S az ő temetésén való szomorúság valódi és igaz lesz. De legyél akár gazdag, akár szegény e világ javait illetőleg, legyen gondod rá, hogy azok között légy, kik lélekben szegények, mert övék a mennyeknek országa. De főképpen úgy lehet legyőzni a halálfélelmet, hogy erősen hiszel Uradban. Tapasztalni fogjátok, hogy hitetek erősödésével arányosan a haláltól való félelmetek gyengül, sőt eltűnik. És amint hitetek újra gyenge lesz, a félelem megint trónra ül. Tudatosítsd magadban, hogy Krisztus a te üdvözítőd, aki szeret téged, és önmagát adta érted, és megmentett téged örök szabadítással. Vedd komolyan, hogy nevedet markaiba metszette, sőt, mi több, szívébe véste azt. Emlékezz, hogy még ha egy anya elfeledkezne is csecsemőjéről, Urad sohasem felejt el téged. S hogy ő mondta, nem hagylak el, és el sem távozom tőled. S akkor képes leszel így szólni, még ha a halál árnyékának földjében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te botod és vesződ vigasztalnak engem. Egy következő dolog, aminek gyakorlására buzítlak titeket, hogy járjatok szoros közösségben Istennel. Nem vehet erőt rajtatok a haláltól való félelem, miközben vele jártok. Emlékeztek, volt egy ember, aki nem halt meg soha, és ez azért volt lehetséges, mert Istennel járt. Ha valaki szeretné elkerülni a halál minden rettenetét, annak Énók ösvényét kell végigjárnia. Ez az egyetlen út a természetes félelmek fölé emelkedni, melyek folyton ránk telepszenek. Aztán, hogy megszabadulj a halálfélelemtől, arra serkentelek, hogy szolgálj Istennek minden nap teljes erődből. Úgy élj minden egyes napot, mintha utolsó napod lenne. Ha valamely keresztény tudná, hogy csak egy napja van hátra, micsoda munkát sűrítene bele abba a napba? Tedd meg hát ezt minden nap, mert bármely este, amikor álomra hajtott fejed, talán utoljára teszed ezt a földön. Sűríts bele minden napba annyi szolgálatot, amennyit csak tudsz. Élj rövid távon, gyors ütemben. Szolgáld az Urat teljes szívvel, elmével, lélekkel és erővel, s igyekezz minden egyes nap teljes munkanapot nyerni. A minap egy költemény akadt a kezembe, ami igen mély hatást tett rám. Kíváncsi vagyok, vajon rátok is hatni fog úgy, mint rám, most, hogy olvasni fogom. Munkám immár kész. Lefekszem, hogy meghalljak. Fáradtan, az úttól meggyötörten állítom a nyugalmat. Drága Uram, szólj csak egy szót, és én megyek. hogy mint galamba fészkén kebleden pihenjek. Még nem, gyermekem, még várnod kell egy keveset. Szükségem van vigyázó imádra a dicsőség kapuja mellett. De uram, nincs már erőm vigyázni és imádkozni. Lelkem meggémberedett, és látásom gyengíti. És csak szomorítani fogom éber szereteted, mint azok, akik a kertben elaludtak, miközben a te hited virasztott. De gyermekem, szükségem van gyengeségedre minden órában, hogy bebizonyítsam, a te erőtlenségedben erő van. Ó, nem magamért sóhajtok, hanem szeretteimért, akik érte memésztődnek, s vesztik éltük üdességét, és gyöngéden, türelemmel, szugolódás nélkül, némán, elvesztik minden örömüket az én sötét szobámban állván. Elég legyen, gyermekem, akarom, hogy ott legyenek nálad, hisz ágyad körül tulajdonképpen nékem szolgálnak. Jól van, drága mester, úgy legyen, amen. Nem ejtek több zokszót, s nem ellenkezem, csak végezd el bennem munkádat, s a végén ott, ha hazahisz, engedd, hadd szóljak, itt vagyok. Gyermekem, a jel, melyre vártam, immár megjelent. Munkád készen áll, most már várlak a mennyben fent. Nagyon szeretem Whitfield úrnak azt a mondását, mit az előbb idéztem. Próbálom minden dolgomat oly rendben tartani, hogy bármikor halnék is meg, azok ne okozzanak problémát az utánam következőknek. S annyira aprólékos volt ebben a szokásában, hogy nem volt hajlandó nyugovóra térni, ha csak egy pár kesztyűje is nem volt a helyére téve. Én is szeretem érezni, hogy amennyire csak lehetséges, minden dolgom rendben van. Nem csodálom, hogy egyes keresztjének félnének most meghalni, mert rádöbbennek, hogy nem írták meg végrendeletüket. Bármire közönséges dolognak tűnik is ez előttetek, mégis igen fontos dolog, mert rettenetes dolog egy ember számára hirtelen elköltözni, és ahelyett, hogy Istenéhez való eltávozására gondolhatna, ügyvédért kell küldjön. S amikor értelme alig kész már ilyesmire, arról kell gondolkozzon, hogy mi legyen feleségével, meg gyermekeivel és másokkal, akiket segíteni kíván. Ezt a dolgot tisztázátok, amilyen hamar csak tudjátok, és minden mást is, ami figyelmet igényel, hogy aztán elmondhassátok, itt vagyok, készen, akár csak egy utas a vasútállomáson, csomagjaim mind rendben vannak, és csak arra várok, hogy belépjek a kocsiba, és mehetünk. Boldog ember az, aki ilyen felkészült állapotban van, mert nem kell a haláltól félnie. És testvéreim, ha szeretnétek megszabadulni a halálfélelemtől, az én utolsó tanácsom az, hogy használjátok gyakran a teleszkópot. Nézzetek vele messzire, az örökkévaló halmok felé, ahol mennyei dicsőségetek fekszik, mert mindaz a dicsőség, mivel Krisztus az atyánál bír, a tietek. A trónon fogtok ülni, miképpen ő is az atya trónján ül. Meg fogtok koronáztatni, amint ő is megkoronáztatott. Nézzetek hát túl a párán és ködön, e fagyon és havon túl, arra a földre, ahol a nap többé sohasem megy alá, és a ti szomorúságtok napjainak örökre vége lesz. Örvendezzen lelketek azon, hogy amint Jézussal egyek vagytok, úgy hitáltal már is birtokoljátok a földet, melyen nem lesz többé részetek fájdalomban, próbában, bűnben vagy halálban. Boldog ember az, akinek ilyen áldott helye van, ahová mehet, amikor meghal. De attól félek, hogy vannak itt egyesek, akik előtt nincs ilyen remény, s nem rendelkeznek ilyen kilátással. Az ő számukra elismétlek egy egyszerű történetet, amit már ezelőtt egyeseknek elmondtam. Hallottam egy bizonyos királyról, akinek volt egy bohóca, vagy udvari bolondja, aki mókázással szórakoztatta, amint a királyok szoktak ilyet tartani. De ez a bolond nem volt bolond, nagyon is értelmes volt, és bölcsességet nyert az örökkévaló dolgok felől. Egy napon, amikor nagyszerű tetszést aratott a király előtt, ő felsége megajándékozta egy pálcával, ezt mondva: Tamás, itt van-e pálca, tartsd meg mindaddig, amíg magadnál nagyobb bolondra találsz, és akkor adod a neki. Egy napon aztán ő felsége rosszul lett, és megtudták, hogy meg fog halni, és sokan mentek meglátogatni, és Tamás is elment. Így szólt: Mi a helyzet, felség? Elmegyek, Tamás, hamarosan indulok. Hová mész? Kérdezte Tamás. Attól tartok egy igen hosszú útra, mondta a király. És visszatérsz onnan, felség? Nem, Tamás. Tehát elmész és hosszú ideig időzöl ott? Örökké, mondta a király. Feltételezem, hogy felségednek van már oda át egy palotája. Nincs. De gondolom, felséged gondoskodott mindenről, amire csak szüksége lehet, ha ilyen hosszú útra indul, és sohasem tér vissza onnan. Gondolom, sok javait előre küldte, és ugye beszerzett mindent előre. Nem, Tamás, szólt a király. Nem tettem semmi előkészületet. Nos, felség, itt a pálcát. Vedd vissza, mert nagyobb bolond vagy nálamnál. És ha van itt egy ember, aki nem készült még fel az örökkévalóságra, akinek nincs hajléka, maradandó háza, nincs kincse, sem barátja, ügyvédje, segítője oda át, az ilyen óriási bolond, legyen bár akárki. Az Úr adjon annak a bolondnak egy kis értelmet, és vezesse rá, hogy bevallja ostobaságát, és nézzen Jézusra, aki megváltó, barát és a menny minden egy szemében. Áldjon meg titeket Isten, Krisztusért. Amen.